kezdetén. Azután megparancsolta a király Hilkiá a főpapnak, a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordják ki az új templomból minden olyan felszerelést, amely Bálnak, Aserának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidron mezején, és Hamut vételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak, azért, hogy az áldozó halmokon töményezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik Bálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég seregének töményeztek. Kivitette az úrházában lévő aserá szobrokat is Jeruzsálemen kívülre, a Kidronvölgybe, és elégette a Kidronvölgyben porrázúzatta, porát pedig a köznép temetkező helyére szóratta. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Behozatta az összes papot Júda városaiból, az áldozó halmokat pedig, amelyeken a papok töményeztek, tisztátalanná tette, Gebáttól Beersebáig. Lerontotta a kapuknál lévő áldozó halmokat, amelyek Jehusua városparancsnok kapujánál, a bejáratánál voltak, és a városkapun bemenve balkész felől. Az áldozó halmok papjai azonban nem járulhattak az úr oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyer tehettek atyuk fiai között. Azután tisztátalanná tette Tófetet és Benhinnón völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul a moloknak. Eltávolította az úrházának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda királyai a naptiszteletére állítottak oda. Netán meleg főember szobája mellé egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette, leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek Áház felső szobájának a tetején voltak, amelyeket Júda királya készítettek, meg azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé készítetett az úrházának udvarán. Összezúzatta és beleszóratta a porukat a Kidronpatakba. Tisztátalanná tette a király azokat az áldozó halmokat is, amelyeket Jeruzsálemtől keletre, Masit-hegytől pedig délre voltak, amelyeket még Salamon, Izrael királya építetett Astoretnek és Szidonnak förtelmes bálványainak, Kemósnak, Umabiták förtelmes bálványának és Milkomnak, az Ammon fiai utálatos bálványának. Összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi csontokkal töltötte meg. A bételei áldozó halmon lévő oltárt is, amelyet Jerobám, Nebát fia készítetett, aki vétekbe vitte Izraelt, ezt az oltárt is leromboltatta, és az áldozó halommal együtt. Az áldozó halmot fölperzseltette, porrázúzatta, és a bálványoszlopot pedig elégette. Azután körülnézett Jósiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A sírboltokból kihozatta a csontokat, és elégette az oltáron. Így tette, az tisztátalanná az Úr igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett, az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Majd ezt kérdezte, miféle sírmelemlék ez, amelyet itt látok. A városbeliek így feleltek neki. Isten emberének a sírja ez, aki Júdából jött, és megjövendölt ezeket a dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erre ő azt mondta, hagyjátok nyugodni, senki se bolygassa meg csontjait. És békén hagyták a csontjait, a Samáriából jött próféta csontjaival együtt. Amen. Nagyon kemény igét adott az Úr erre a mai napra elénk. Izrael népe, aki tönkretette az életét, mert odaadta mindenféle bálványnak. Az élő Istennek a népe, aki elhagyta az élő Urat, aki őt megáldotta, akitől áldást nyerhetett és meggazdagíthatta az életét. Elhagyták és idegen isteneknek bálványoztak. De az Isten elhozott egy pillanatot az életükbe, amikor meghozta a lehetőségét annak, hogy újra rendeződjenek és az Úrral való kapcsolatuk újra rendeződhessék. Ez a nap is ennek szenteltetik, hogy az, ami az Istentől elválaszt bennünket, az világossá legyen, hogy letisztogathassuk életünkről mindazt, ami elválaszt tőle, és a neki odaszánt életünk áldást nyerhessen benne, és sokak üdvösségére lehessen az, hogy mi tudunk engedni az Istennek, és az ő szolgálatába be tudunk állni. Így indult át ez a napunk, csendesedjünk el most az Úr előtt, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, sokszor fájdalmas az, ha megítéled az életünket. Sokszor összeszorul a szívünk, megretten az életünk, hogy leleplezel bennünket, magad elé állítasz. De köszönjük, Urunk, hogy Te gyermekednek tekintesz, és ezt megteszed velünk. Add meg, hogy hadd rettenjen meg a szívünk, hadd húzódjon össze a szívünk ezen a mai napon is. Add meg, hogy úgy állhassunk eléd, mint akik vágyják a veled való kapcsolatot, és mindent, ami ezt rontja, rombolja, ami ezt szétfeszíti, azt mind el tudjuk távolítani. Köszönjük, Urunk, hogy igéd szólhat, köszönjük, hogy eszközeid vannak, nem szűnt meg a Te kegyelmed, olyan jó tudni azt, hogy a kegyelmi időd még tart. Így áld meg bennünket, Urunk, akik most itt vagyunk, akik vágyjuk a veled való közösséget, akik szeretnénk neked szolgálni, akik szeretnénk a Te dicsőségedet ebben a világban hirdetni, nevedet magasra emelni, de előtte térdet hajtani és önmagunkat vizsgálni, hogy használhass, alkalmas eszközeit lehessünk. Köszönöm néked, hogy igédet ma is küldött felénk, áld meg az ige hirdetőit, hogy tőled vehessék azt, és áld meg bennünket, hogy hallgathassuk, és vehessük a tőled jövő üzenetet. Dicsőíts meg magad itt közöttünk, Urunk, hogy szent lelked által jelen vagy, hogy megáldasz bennünket, hogy nyitott fület, szívet adsz, és tetre kész embereket, szolgálókat. Hálás a szívem, Uram, hogy ezen a mai napon is együtt lehetünk. Áld meg azokat a testvéreinket, akik ugyanebben az időben meghajtják fejüket, térdüket előtted, és Te dicsőségedet munkálják. Amen. Kedves testvérek, mint ahogy az imént említettem, Zsalmai Krisztián szeretne nekünk egy éneket tanítani. Hallgassuk meg ezt az éneket tehát.
Köszönjük szépen! Romani szép ének volt. Még egy éneket énekeljünk, a 456-os Vándorúton álmodozva járunk. Kezdetű ének, ez bizonyára mindenki számára ismerős. Hirdetésként szeretném mondani, hogy majd, amikor az ige hirdetés elkezdődik, a gyerek munka is elindul, tehát a 10 év alatti gyerekek részére az alaksorban lesz gyermekfoglalkozás. Aki 10 év fölött van, az már tudja fogni az Isten igéjét, és föl tudja dolgozni azt. Tehát azok maradjanak itt. A 10 év alattiak pedig, akkor kata vezetésével lemennek az alaksorba, gyülekező itt az előtérben, és ő már bevezeti őket. Akár ez alatt az ének alatt is lehet már szállingozni, és amikor vége van az éneknek, akkor levonulnak. Tehát a 456-os éneket énekeljük kezdésnek.
Imádkozzunk. Drága Uram, úgy magamnak éreztem minden sorát ennek az éneknek, és annyira ráillett minden sor, hiszen bűnöm sokassága, mint a tenger előtted van, és látod, Uram, az egész életemet, életünket, és most itt szeretnék megállni előtted, mindannyian, egyen-egyenként, mert te mindannyiunkat ismersz személyesen. Látod a múltunkat, jelenünket, látod a terveinket, látod azokat a dolgokat, amelyek terhelnek bennünket, amelyeket talán napok, hetek vagy hónapok óta hordozunk, cipelünk magunkkal, és látod, Urunk, azt, hogy sokszor az egész életünk nem más, mint egy nagy küzdelem. Sokszor a bűneink erőt vesznek rajtunk. És Urunk, olyan jó lenne nap mint nap ezektől megszabadulni, letenni. Olyan jó lenne átélni nap mint nap megtapasztalni a térdre hullásnak az örömét, csodáját, ahogy te, ahogy neked hatalmad van megszabadítani, megtisztítani, újjáteremteni, új életet adni. És Urunk, így van hatalmad egy egész gyülekezetet, egyházunkat is megújítani és új életet adni, és Urunk, ezért szeretnénk a te igédre támaszkodni, és a te igédből meríteni erőt, vezetést, útmutatást. Urunk, így szentelj meg bennünket most, amikor a te igédet olvassuk, tanulmányozzuk. Urunk, nehezítsd ránk múltunkat, bűneinket, nehezítsd ránk, Urunk, mulasztásainkat. És add, Urunk, hogy valóban maradandó nyoma lehessen ennek az alkalomnak, ennek a napnak az életünkben. Urunk, így kérünk, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, szólíts meg mindannyiunkat. Kit kint az életében, ahogyan te úgy kívánod, ahogy elkészítetted ma. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének harmadik fejezetéből választottam egy ige szakaszt. A harmadik fejezetből, a hatodik verstől a 15. versig olvasom Isten drága és szent szavát. Tiszteletünk jeléül álljunk fel és állva hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol ezt írja: én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Azt a feladatot kaptam, hogy a gyülekezeti misszióról beszéljek, annak gyakorlati kérdéseire keresünk választ, és az Isten ügyében, Isten egyházában foglalatoskodók felelősségére, az ige fényében rámutassak, és nem véletlenül választottam ezt az igét, hiszen ebben az igében minden benne van, ebben az igében mindenre választ kapunk, amit a misszióval kapcsolatban kérdésként fölvetünk magunkban, gyülekezetünkben. Fölvetődik a felelősség kérdése, hiszen Pál apostol itt éppen erről beszél. Azt mondja, vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. hogy a hívő embereknek felelősségük van, nem csak egyszerűen küldetésük, nem csak egyszerűen a misszióról kell beszélni, hanem kell beszélni arról, hogy mindannyiunknak megvan a maga felelőssége a maga területén. Egy gyülekezetnek az élete, illetve az abban folyó munka rendkívül összetett, nagyon egymásra épülnek dolgok, feladatok, szolgálatok, tulajdonképpen olyan, mint egy, ha élhetek egy képpel, olyan, mint egy hajókötél. Gondolom, hogy mindannyian látunk már közelebbről hajókötelet, tudjuk, hogy a hajókötélnek a magas szakító szilárdsága éppen abban van, hogy sok kis apró kötélből van összesodorva, és ezért képes ez a kötél a kis átmérőjéhez képest több ezer, több tízezer tonnás hajókat is a parton tartani. Egy gyülekezetben folyó munka szakító szilárdsága is csak akkor magas, akkor erős, akkor hatékony, hogyha az a sok kis kötél a gyülekezet tagjai és munkatársai összefonódásából tevődik össze. Pál apostol egy olyan problémával küzd a korintusi gyülekezetben, amely ezt az erős, ennek az erős kötélnek a hatékonyságát, szakító szilárdságát próbálja kikezdeni. Ennek a résznek a címe a Szentírásban, Isten munkatársai egy alapra építenek. Két nagyon fontos dolgot kell megemlíteni ahhoz, hogy a gyülekezetben folyó munka áldásos legyen, majd ezt az éneket szeretném is, hogyha elénekelnénk. Zsoltárok könyvének a 133. fejezetében, az első, harmadik versében ezt olvashatjuk, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Pál apostol észrevette, hogy előtérbe kerülnek emberi tényezők, és látja azt, hogy mennyire fontos erről tanítani a gyülekezeti tagokat. Nézzük a cím alapján, hogy mire kell figyelnünk, és tanítson bennünket az Úr, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, mint a korintusiak. Isten munkatársai egy alapra építenek, és mielőtt a misszióról, mielőtt a felelősségről szólnék, erről kell beszélni, hiszen ez mindennek az alapja, ez az, ami a legfontosabb, mert csak ennek a feltétele alapján, hogyha ez megvalósul, akkor tudunk beszélni gyülekezeti misszióról, felelősségről. Először a mondat második felével kezdem tehát, hogy megérthessük az első felén egy alap. Pál építési és mezőgazdasági képet használ ebben a részben. Tudjuk, hogy amikor az ember egy házat, egy épületet épít, minden azon áll vagy bukik, hogy milyen alapja van. Ki lehet belőle spórolni a betont, ki lehet belőle spórolni a vasat, a cementet, a sódert, de tudjuk, ha nem megfelelő arányban van a beton összekeverve, ha nem teszünk elég vasat az alapba, ha nem elég mély az alap, akkor az épület veszélyben van, nagyon nagy veszélyben. A biztos alapon lesz stabil az épület. Tudjátok, kedves testvérek, úgy gondolom, és nem akarok kárálni, hanem egyszerűen csak azt a diagnózist felállítani, ami egyébként a szemünk előtt van, úgy gondolom, hogy gyülekezeteink, egyházunk ezt a stabilitást veszítette el. Már nem egy az alap, felhígult az egyház, felhígult a tanítás, a lelkészek, a vezetők élete. Akkor lesz gyülekezeteinkben, egyházunkban újra egy alap, ha hisszük, hogy Jézus Krisztus kereszt halála hozta el számunkra a bűnbocsánatot, ha merünk beszélni a bűnről, ha merjük valóságosan megélni azt, hogy igenis ott vannak a bűneink az életünkben, igenis sokszor nyomorba döntenek, de van belőle szabadulás, az ő vére képes teljesen tisztára mosni az életünket, nem bűntelenné, de teljesen tisztára az életünket, és ő örök életet akar és tud adni, képes adni, és ki szeretne emelni bennünket a kárhozatból, és a Szentírás alapján az, aki nem adta át az életét, és a Szentlélektől nem született újjá, azaz Isten szent lelke nem vett lakozást az ő szívében, életében, és ennek nincsenek látható jelei, gyümölcsei az életében, az a kárhozat felé tart. Mik a látható jelei? Mi a léleknek a gyümölcse? Hát éppen Pál apostol beszél a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezetben. Azt mondja, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellene nincs törvény. De azt is felismerhetjük, hogy mi a test, mi a testi gondolkodásnak a gyümölcse. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, parátnaság, tisztátalanság, gulyálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondtam nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Istenek az országát. Kemény szavak ezek, én tudom, de hát az Isten igének éppen ez a feladata, hogy megvizsgáljon bennünket, hogy leleplezze a bűneinket. Kemény szavak ezek, de Isten munkatársainak egy alapon kell lenniük, mint a jól megépített épület különben összedől. Értjük, kedves testvérek, hogy ezek a dolgok nagyon komoly kérdések. Nagyon komoly kérdések, mert Isten ügye, gyülekezeteink élete múlik azon, ha nem egy alapra építkezik, akkor hitelteleníteni tudjuk az Istennek az ügyét. Ezért Isten munkatársainak egy alapra kell építeniük. Vegyük nagyon komolyan mind a bűnbocsánatot, mind az örök élet bizonyosságát, mind pedig az, hogy az Úr nagyon alaposan meg fogja vizsgálni keresztény emberként végzett napi szolgálatunkat. Isten mindennél jobban szívén viseli az épület, az egyház sorsát, az egész életünk sorsát. Ahogy ennek a gyülekezetnek is az életét Isten nagyon komolyan veszi. A kérdés az, hogy én komolyan tudom-e venni az Isten ügyét? Komolyan tudom-e venni az Isten egyházát? Az Isten gyülekezetét. A gyülekezet nem a lelkészé. A gyülekezet nem a presbitereké, nem a gyülekezeti tagoké, hanem az Istené. És ezt jó újra és újra tudatosítani magunkban, mert aztán ez generálja a felelősséget, hogy ez nem az enyém, ez az Istené. És mivel az Istené, sokkal jobban meg kell becsülnöm, sokkal jobban, komolyabban kell vennem azt, hogy ez az Istené. Ez az Istené, ez a gyülekezet. És az Istené az életem. Nem magam rendelkezem vele. Sokan maguk kezébe akarják venni az életüket. De az egész életem az Istené. Az ő szent lelke lakozik az egyházban, annak minden egyes gyülekezetében. Nem meglepő hát, ha megrontja azt, aki a tőle kapott tehetségét, talentumait arra használja, hogy a gyülekezetéből kiszívja az életet, hogy lerontsa az Isten templomát, hiteltelen beszédével, életével vagy magatartásával. Az az ember, az a gyülekezet, akinek az alapja Jézus Krisztus, követel hibákat, bűnöket, tud elbukni, mulasztásokat követhet el, mert nem tökéletes, de alapvetően Jézus az életének a vezetője, irányítója, meghatározója, mozgatórugója. És ennek van és kell lennie gyümölcsnek. Amit az imént felolvastam a Galata levélből, annak valóságnak kell lennie. Ez nem egy elmélet, hanem éppen ez az, ami valóság lesz. Ez az, ami a gyakorlat. A szeretet, az örök, a békesség, a türelem, a szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. De ide tartozik a megbocsátás, a lemondás, a törvényesség, nem manipulál a számokkal, keresi a kiskapukat, számítva spekulál, hanem az Isten akaratát keresi. Ez kell, hogy meghatározza a gyülekezet életét, ezért lesz stabil a gyülekezet, a lelkész, a presbiterek és a hívők élete, mert Jézusra építenek. Gyülekezeti misszióról csak akkor beszélhetünk, ha a misszió előfeltétele megvan. Egyedül az életrendezett ember tud hitelesen életrendezésről és életrendezőről beszélni másoknak. És ezt hadd húzzam alá, ezt vegyük nagyon komolyan, kedves testvérek, hogy egyedül az életrendezett ember tud hitelesen életrendezésről és az életrendezőről beszélni másoknak. A következőkben néhány típusról szeretnék beszélni, hiszen ahogy az elején említettem, elég összetett egy gyülekezetnek az élete. Sok emberből áll, sokfélék vagyunk, ahogy öt újunk van, mind az öt különböző, nem vagyunk egyformák. Ott lehet Isten munkatársairól beszélni, ahol tehát egy az alap. Ez a feltétele, ez mindennél a legfontosabb, ez a kiindulási pont, és minden ehhez kell igazítani. A korintusi gyülekezetben levették a hívek a tekintetüket Istenről, és emberekre néztek. Ki Pálé, ki Apollósé, ki Péteré, mondták. Pál egy csodálatos képpel igyekszik ezt a problémát kezelni. A mezőgazdaságból hoz egy példát. Ezen a környéken úgy gondolom, hogy sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, de ha nem is egy egész gazdaságuk van, de biztos, hogy van kis konyhakertjük. Az alázatos ember, amiből egyre kevesebb van ma, tudja, hogy minden fázisa a növény, a gyümölcs, a gabona, a félék termesztésének elengedhetetlen. Erre mondja Pál, hogy valaki ültet, valaki öntöz, mindenkinek más a feladata. Az a probléma, ha valaki úgy gondolja például egy gyülekezetben, hogy mindent neki kell csinálnia, mert minden, amit ő csinál, csak az a jó. Ez a mindent ő tud típus. Az ilyen szemlélet szét tud verni egy közösséget, aztán a másik veszély, amikor valaki, és ebből több van, minden áron segíti odaengedni a másikat a munkához. Csak nehogy akadálya legyek annak, hogy a másik tegyen valamit. Ez az úgynevezett odaengedő típus. Na, ilyenből is sok van a gyülekezetben. Aztán van olyan ember, aki osztja az észt, mindig mindent megmond, hogy mikor mit kell csinálni, de amikor ténylegesen tenni kell, akkor már nincs ott. Ez a na fogjuk meg és vigyétek típus. Aztán az ilyen típusú ember megmondja a legtöbb kritikát, mit hogyan kéne tenni. Na, ilyenből aztán még több van a gyülekezetben. Ezek a tett nélküli kritizáló típusok. A legrosszabb, amikor ezeknek a keveréke jelenik meg a gyülekezetben, amikor mindent tud elméletben, mit, hogyan kell csinálni, megmondja a tutit, ő az ész, egyébként mindenki elnézést hülye, hozzá nem értő, körülötte forog minden, de ha rajta múlna a gyülekezet, akkor már rég elsorvadt volna, ő pedig elizgult volna. Na, ez az öntelt szaki. Pál teljesen másról beszél, más lelkülettel végzi a feladatát, és hangolja össze a munkatársakat. Mindenkinek a munkája elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, de megmarad abban az alázatos hozzáállásban, hogy a maga feladatát elvégezte, de minden Istenen múlik, mert a növekedést ő adja. Ezt ma elfelejtették sajnos a mezőgazdaságban dolgozók, hogy minden Istentől függ. A gyülekezeti munka is így tevődik össze, ami az én feladatom az, hogy hűségesen végezzem el. Lehet aprónak tűnik, de végezzem el. Pál itt azt írja, hogy én ültettem, Apollós öntözte. Mindkét tevékenység létfontosságú. Mindkettő függ a másiktól. Nem jó, ha az egyik odaülteti a magot, ahol a másik nem tud vizet adni neki, és az öntöző sem ér el sok eredményt, ha mindenüvé locsol, csak oda nem, ahová magot betették. Ezért fontos az egység, a harmónia, fontos az összhang. Hogy Isten munkatársai ne kioltsák egymás munkáját, hanem összehangoltan végezzék, kire Isten mit bízott. Ezért nagyon fontos az összehangolt munka, hogy az Isten népe az összehangolt legyen. Túróci, emlékszem, egyszer olvastam egy prédikációjában, a tűzoltókról beszél, hogy Isten szent lelkének a tűzét hogyan tudják kioltani. Na hát ilyen nagyon sok van. Nagyon sok van, ahol éppen tüzet kellene rakni, tüzet kellene gerjeszteni, és azt kellene, hogy Isten szent lelkének a tüze átjárja az embereket, és aztán vannak ilyen tűzoltók, akik szépen oltják az Isten tűzét. Az Isten munkatársai ne kioltsák egymás munkáját, hanem összehangoltan végezzék, hogy kire Isten mit bízott. Lehet, hogy apróbb, lehet, hogy nagyobb, de Isten a megbízó, és ez a fontos, hogy Istentől kapom a megbízásomat. Nem akárkitől. És csak azt tud kapni megbízást, aki az Istennel kapcsolatban van. Emlékszem, annyira szívembe vésődött életemnek egy pillanata, 1995-96 körül, amikor hitre jutottam, akkor elkezdtem zongorázni, tanulni, és emlékszem, hogy János bácsi egy oratóriumban adott egy nagyon apró, de nagyon fontos feladatot. Két hangot kellett leütnöm a megfelelő ütemben. Nagyon rosszul esett, hogy ilyen nuansznyi feladattal bíz meg, milyen ledegradáló két hangot leütni, és ezért a két hangért ott ülni elől másfél órán keresztül. Persze, eltévesztettem az ütemet is, és akkor döbbentem rá, hogy nem a hangok mennyisége a fontos, hanem hogy megfelelő időben a megfelelő hangot a legjobb tudásom szerint üssem le alázatos szívvel. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Isten munkatársaiként, Isten ügyében szolgálni az egy kiváltság. Nem Istennek teszek szívességet, hanem Isten tulajdonképpen szívességet tesz nekem. Kiváltság lehet az számomra, hogy az Isten ügyében járhatok el, foglalatoskodhatok. Ez egy kiváltság. Gondoljunk bele, hogy a mindenható Isten olyan feladatokat bíz ránk, mely emberek életét változtathatja meg, mely által épülhet a gyülekezetnek a közössége, kaphatnak emberek bűnbocsánatot és örök életet. Ebben az óriási feladatban Isten számára minden munkatárs nagyon fontos. Nagyon fontos a bűnök bocsánatától, az örök élet valóságáig, bizonyosságáig. Ez mind-mind átüleli az embernek a szolgálata. Egy a fontos, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Csak így épülhet fel egy közösség, csak így működhet jól egy közösség, ha egy a kiinduló pont. Ha ez a bizalom, ez a hit ott van az életünkben az Isten felé, akkor Isten fel szeretne építeni egy jól működő gyülekezeti közösséget, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Egy gyülekezet csak úgy tud jól működni, ha jó kapcsolata van az embereknek Istennel. Ez olyan, mint egy bicikli kerék. Tengely küllő kapcsolata. Ha laz a küllő, mi lesz a kerékkel? 8-as lesz benne, azaz nem fog jól működni. Ilyen az ember egy közösségben. Ha nem jó a kapcsolata a tengellyel, akkor 8-as lesz benne. De ha mindegyik külőnek elég szoros a kapcsolata a tengellyel, akkor fog jól gurulni. Az elején kérdeztem, hogy hogyan épület fel, hogyan működhet jól egy egészséges közösség? Hogyan válhat a gyülekezet egy igazán jól működő közösségé, ahol nekem is helyem van, mert Isten szerepet ad, mert a forgatókönyvet ő írja. Hogyan válhat a gyülekezet igazán jól működő közösségé? A legfontosabb, hogy a tengelyjel, ami meghatározza a működést, jó, szoros legyen a kapcsolat. Az ember vágyjon arra, hogy közösségbe jöjjön. Az ember nem csak akkor vesz levegőt, amikor szüksége van rá, nem azt mondja, most nincsen idő, majd 4 óra múlva veszek levegőt. Szüksége van a levegőre. Fontos, hogy az ember érezze, szüksége van a gyülekezetre, a közösségre, az Istennek a szavára. Szüksége van Isten bűnbocsátó kegyelmére, szüksége van a feloldozásra, szüksége van arra a lelki közösségre, amelyet egyedül Isten adhat meg, szüksége van Isten békességére. És ezt egyedül az Isten tudja megadni. És csak így épülhet fel egy közösség. Az emberek vágyjanak arra, hogy gyülekezetbe jöjjenek, hogy emberekkel találkozzanak, és a legfontosabb, hogy Isten igéjét hallgassák, mert ha nincsen Isten igéje, és hány ilyen gyülekezet van, ahol az Isten igéje nem fontos, az nem más, mint egy ilyen klub délután, vagy egy klub délelőtt. Az Isten igéje az, amely igazán rendkívülivé tudja tenni azt az alkalmat. Az Isten igéje, amely a legfontosabb, amely megváltoztathatja az emberek életét, a te életedet, az én életemet, mely hirdeti a bűntől való szabadulást, mely hirdeti a bűnbocsánatot, mely hirdeti az élet értelmét, mely megadja a választ az élet nagy kérdéseire, mely megnyugvást, mely békességet adhat az embernek. Ha ez ott van az életünkben, akkor tud Isten felépíteni egy közösséget. Jól működni is úgy fog, ha mindenki megtalálta a feladatát egy közösségben. Valaki emberekkel könnyen alakít ki kapcsolatot, valaki a munkában nagyon precíz, valaki a kézügyességben, valaki a gyermekmunkában, mind-mind fontos, mindenkinek megvan a maga feladata, mindenki megtalálta a feladatát egy gyülekezetben, vagy megtalálhatja, akkor tud jól működni egy közösség. Én emlékszem, kedves testvérek, hogy 1995-ben, amikor hitre jutottam, akkor egyből az volt az első kérdésem, amikor hazamentem, hogy Istenem, akkor te most milyen feladatot szánsz nekem? A családunkban nem volt muzsikus, szegény édesanyám nagyon jól énekel, csak rettentő hamisan, és sajnos nagyon ritmustalanul. Nem volt egyáltalán muzikális adottság a családban. Most is azt értem, hogy nincsen, de ettől függetlenül mégis milyen érdekes, hogy azon a nyáron 94-ben vagy 93-ban édesanyámtól egyszer csak kaptam karácsonyra egy kis 3 oktávos hangszert. De hogy miért, nem tudom, hogy akciós volt, vagy nem, fogalmam, egyszerűen csak kaptam. De Isten előkészítette. És aztán, amikor hitre jutottam, akkor megkérdeztem, hogy Uram, akkor te hol akarsz látni? És aztán egyik alkalommal elkezdtem pötyögni, és észrevettem azt, hogy Isten adott hallást, hogy amit hallom a rádióba, azt le tudom játszani. És aztán Isten ezen az úton vezetett. És emlékszem, hogy állandóan ez volt, hogy Uram, hol akarsz te látni? Miben akarsz te látni engem? Milyen feladatkörben? És emlékszem, elmentem több zeneiskolába, mert az volt bennem, hogy akkor én zenén keresztül szeretném az Isten dicsőíteni. És elmentem több zeneiskolába, és akkor kinevettek, azt mondták, hát ember, te hülye vagy. Hát 15 évesen, 16 évesen már koncertet adnak, nem akkor kezdenek tanulni. És Istennél azt mondta, hogy Uram, hát nálad nincs lehetetlen. Én szeretnék valamit kezdeni az életemmel, és szeretném az egész időmet, szolgálatomat neked adni. És akkor egy zongora tanára volt, ének tanára, azt mondta, hogy Krisztián, hát akkor nézzük meg. És aztán elkezdett tanítani. És bármilyen gyengén is, talán színvonaltalanul is, de mégis az Isten szolgálatába állhatok. Miért? Mert az Isten tesz alkalmassá. Nem én válok alkalmassá, nem az én szaktudásom, nem az én ismeretem emel majd arra szintre, hogy akkor most már szolgálhatok, hanem az Isten tesz alkalmassá. Igen, kedves testvérek, mindenki, amilyen ajándékot kapott, azt kamatoztassa a gyülekezetben, a gyülekezetnek az életében. Sajnos sokszor vagyunk olyanok, hogy odaengedjük a másikat a munkához. Én a háttérbe vonulok, a másik dolgozzon, és könnyen merjük azt mondani, hogy nekem nincsen semmilyen se érzékem, de a másiknak milyen jó, majd a másikét élvezzék. És így lehet szépen ellásni azt, amit az Istentől kaptunk. Ez érezhető lesz egy idő után a gyülekezet életében is. Azonnal lehet diagnosztizálni a betegséget, mert valami nem működik rendjén. Csak így épülhet fel és működhet egészségesen egy gyülekezet. Isten legyen ebben is a mozgató rugó, mert fontos, hogy a tengerrel szoros kapcsolatban legyenek a küllők. Az elején úgy szólította meg a gyülekezetet, hogy kedves gyülekezet. Most befejezésül pedig úgy szeretném megszólítani, hogy kedves küllők, legyen kapcsolatotok a tengerrel, mert a tenger lesz a meghatározó, hogy hogyan tudtok haladni Isten ügyében, hogyan tudtok szolgálni, és ezt soha ne felejtsétek el. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a legnagyobb kiváltság ebben a világban, hogy Te elhívtál, és neked szolgálhatunk, neked élhetünk, és az egész életünket felajánlhatjuk neked. Mert Te is letetted az életedet Jézus Krisztus személyében. Letetted az életedet az emberért. És Urunk, olyan csodálatos, hogy eljött az ember életében az a pillanat, amikor letehetjük az életünket neked. Urunk, kedd az életünkkel azt, amit Te akarsz. És láthatjuk, hogy lehet bizalma az embernek feléd, mert tudhatjuk azt, hogy Te a legjobbat akarod az embernek. Sokszor talán nincsen azonnal válasz a kérdésekre, sokszor talán nincs meg azonnal az az út, amelyen járni kell, talán sötétség borítja, talán tapogatózni kell, de egy biztos, hogy Te kezedben van a legjobb helyen az életünk. És ezért könyörgünk, Urunk, hogy valóban az egész életünket tudjuk odaszállni neked, mert mindennek ez a feltétele és ez az alapja. Te csak az odaszánt életűvel tudsz mit kezdeni. És Urunk, könyörgünk közösségeinkért, gyülekezeteinkért. Olyan csodálatos a hajó kötélnek a képe. Csak úgy lehet egyházunknak, gyülekezeteinknek nagy szakító szilárdsága, hogyha valóban összefonódunk egymással. Csak úgy lehet igazán erős és stabil, hogyha beléd kapaszkodunk. Úrunk, könyörgünk azért, hogy így adj látást, hiszen mennyire fontos, hogy egy gyülekezetnek legyen látása, lelki látása, legyen jövője, legyen perspektívája. És legyen az a legfontosabb, hogy neked megnyerni embereket, akik már rátaláltak a kegyelemnek a hatalmára, a csodájára, azok eljussanak odáig, hogy a legfontosabb, hogy embereket megnyerjünk neked. És ez minden hívőnek az alapfeladata, hogy amit megtapasztalhatott a maga életében, az valahogy ebben a világban, aki sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, apró pénzre válthassuk, hogy így tudjunk szolgálni, és a te dicsőségedre élni. Urunk, könyörgünk, hogy vizsgálj meg bennünket, ítéld meg az életünket, hogy milyen típusúak vagyunk, ahogy hallhattuk az ige hirdetésben. Ítéld meg az életünket, és mutass rá, hogyha vannak mulasztásaink, hiányosságaink. Adunk, hogy neked szentelt életűek lehessünk, és az egész életünket, időnket, minden tudásunkat, ami tőled van, talentumunkat, azt neked szenteljük. Amen.
Tégy egyé,
Uram, jó?
Most egy rövid szünet lesz, amikor is kávét lehet fogyasztani itt a kettes teremnek a elején, az első asztalnál. Van egy regisztrációs kult, aki még nem regisztrált esetleg, az keresse meg Harcsekné Emese, eligazítja testvéreket, illetve ki lehet menni egy kicsit friss levegőt szívni, és 11:30 környékén akkor majd elkurjantom magam, hogy gyülekezzünk, és folytatjuk az alkalmunkat. Tehát jó pihenést, jó beszélgetést!